1991. március 1-én indult el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mentőszolgálata. A máltai mentő az elmúlt 30 év során több mint 110 ezer beteget látott el, fedélzetén mintegy 500 önkéntes vállalt szolgálatot. Ennek a 30 éves évfordulónak a kapcsán beszélgettünk Adányi Lászlóval, aki a Máltai Mentőszolgálat alapító tagja.
Mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan kezdődött a mentő szolgálat kialakítása.
Ugye minden a véletlenek műve volt, vagy a gondviselésé, hiszen amikor mi megalapítottuk a Máltai Szeretetszolgálatot, akkor mint köztudomású sok német segítséget kaptunk. És Németországban az a szokás, hogyha valaki egy olyan autót vezet, amin a máltai pajzs majtali kereszt rajta van, neki profi módon kell érteni az első segélynyújtáshoz, hiszen ha bármi baleset van, meg kell állni és segíteni kell. És ezt a rendszert a németek szerették volna nálunk bevezetni, és az ő kezdeményezésükre indult egy első segélynyújtó tanfolyam, amelynek a végén egy betegszállító autót kaptunk ajándékba. A német Pál Tézer Hitzvinsztől Csilla bárónénak a segítségével. Persze mi akkor már azt tudtuk, hogy mit nem tudunk, hiszen egy sima elsősegélynyújtó tanfolyam után beülni egy mentőautóba és beteget szállítani elég nagy felelőtlenség lett volna. Viszont akkor megjött az étvágy arra, hogy hát kellene egy mentőszolgálatot alapítani, egy kicsit hasonlóan, mint ahogy más európai országokban a máltai segélyszervezeteknek van hasonló feladatvállalásuk. Hát ugye egy olyan autót, amivel mentőzni lehet, az azért igen sokba került már akkor is, és hát nehéz volt összeszedni rá a pénzt, és akkor jött egy olyan felajánlás, hogy a máltai lovagrend szerződéseket kötött a rendszerváltozáson átesett és felszabadult országok postahivatalaival, hogy elfogadják kölcsönösen a máltai bélyeget. Mert a lovagrend ugye szuverén állam is, és saját bélyege is van. És ennek a szerződésnek az összehozatalába vettünk részt, és hát ajándékként tőlük kaptuk az első mentőautónkat, amelyet Máfatti úr, a lovagrendnek a bécsi nagykövete szerzett nekünk, és hát így került egy Volkswagen T4-es mentőautó Magyarországra, ami hát akkoriban az egyik legkorszerűbb autónak számított, hiszen az országos mentőszolgálat Mizákkal dolgozott, és hát akkor kezdtek bejönni a Toyoták. És hát, hogyha már megvan a mentőautó, persze, ahhoz azért szakemberek is kellenek, és akkor közülünk néhányan elvégeztük a mentőápolói tanfolyamot a mentőszolgálatnál, és hát csatlakoztak hozzánk a mentőszolgálatban dolgozó keresztény lelkületű emberek. Mert ugye az országos mentőszolgálatban nagyon sok olyan ember dolgozott, akit vallási elkötelezése miatt nem vettek fel az orvosi egyetemre, vagy egyéb oknál fogva hátrányba szorultak. A mentőknél azonban állást találhattak, ott ezzel nem törődtek, és így ott egy eléggé jó társaság volt a 90-es évek elején, és ők adták az első önkéntes csapatot. Hát röviden így kezdődött.
Milyen feladatokat lát el most a szolgálat?
A mentőszolgálatnak az a célja, hogy képezzünk fiatalokat, akik elvégeznek tanfolyamot, és utána maguk is kivonulhatnak, és hogyha ha kedvük van, akkor tovább tanulnak, megcsinálják a szükséges vizsgákat, és utána önálló mentőápolóként dolgozhatnak. Azon kívül pedig besegítünk az országos mentőszolgálatnak a hétvégéken önkéntesekkel. Ez egy rohamkocsi, ugyanolyan feladatot lát el, mint bármelyik hasonló a fővárosban. Hétvégéken dolgozunk, és az országos mentőszolgálat irányító csoportja adja a feladatokat.
Területileg hol van jelen a máltai szeretetszolgálat mentőszolgálata?
Azért szokták mondani, hogy a mentőszolgálat országos, területileg ott vagyunk jelen, ahova küldenek bennünket. A mentőállomás az a Bemrakparti központunkban van, és hát általában a körzetbe adják a feladatokat, hogy a körzet a környező területek, tehát az első, a 11., az 5., a 3., a 2. kerület, de bárhova küldhetnek bennünket, hát vidéki súlyos betegek szállítását is néha megoldottuk, és hát bárhol az agglomerációban, vagy hát ahova küldenek, oda menni kell.
Az önkéntes csapat hogyan áll fel? Mennyi ebből a szakember, és mennyi az civilember?
Igen, hát ugye mindenki szakember, Nyilván ugye itt orvos dolgozik, ő a mentőegységnek a vezetője, aki nálunk orvosként dolgozik, neki szakvizsgája van, tehát most sürgősségi orvosnak hívják, régen oxiológus szakorvos volt, és azután ugye a mentőápoló, mentőszakápoló, ápológépkocsi vezető, és a szekundáns, és ez a legfontosabb, hiszen a szekundánsok azok a tanulók, akik érdeklődők, akik megízlelik ezt a tevékenységet, hogy hogyan tudnak segíteni a legjobban rászorulóknak. Folyamatos továbbképzések vannak, hát mi is azt a protokollt használjuk, ami kötelező Magyarországon a sürgősségi broslásban, tehát erre vannak szabályok, amelyek függetlenül a mentőszolgálatoktól minden olyan társaságra vonatkoznak, akik ebben engedélye részt.
Számokban mérhetően hogy van jelen a máltai szeretett szolgálatmentő szolgálata? Tehát, hogy nagyjából is statisztikailag?
Hát a statisztikailag a legfontosabb az, hogy kb. 120 önkéntesünk van. Ezek az önkéntesek a szabadidejüktől függően általában egy vagy két szolgálatot vállalnak havonta. A szolgálat nálunk 12 órát jelent, tehát van egy nappali és éjszakai szolgálat reggel 7-től este 7-ig, vagy este 7-től másnap reggel 7-ig. Ez a legfontosabb, hogy van egy közösségünk, van egy ilyen csapatunk, és hát a mentés mellett vállalunk egyházi rendezvényeken, rendezvény egészségügyi biztosítását, mert szakjában ugye mozgóőrségnek neveznek, talán leginkább minket a Szent István napi körmeneten lehet látni, hiszen a bazilika előtt minden augusztus 20-án ott vagyunk, és ezt a rendezvényt hivatalosan mi látjuk el, tehát ott a mi kollégáink dolgoznak.
A koronavírus járvány hogyan érintette a mentőszolgálatnak a tevékenységét?
A koronavírus járvány sokkal több feladatot adott számunkra, nekünk se volt ebbe tapasztalatunk, megkaptuk a szükséges védőfelszereléseket, és ugyanúgy dolgozunk, mint eddig. Hát, hogyha olyan beteghez megyünk, ahol fölmerül a gyanú, akkor ezt után megtesszük a szükséges lépéseket. Gyakorlatilag annyival több ez a feladat, hogy nagyobb odafigyelést igényel, jobban kell vigyázni a betegeinkre, az autónk biztonságára, és természetesen magunkra is. Örömmel jelentem, hogy az itt dolgozó kollégák 100%-osan be vannak már oltva, hiszen a mentőket az elsők között oltották be, és hát valójában egy-két ember kivételével senki nem kapta el ezt a betegséget, és aki elkapta, az is családból is, nem a munkája az önkéntessége során kapta.
Az érdeklődők, tehát hogy aki akár úgy gondolja, hogy szeretne ő is valahogy csatlakozni a Máltai Szeretett Szolgálat mentő szolgálatához. Milyennek a folyamata, mi a csatlakozás folyamata, és egyáltalán hol tudnak érdeklődni ez iránt?
A Máltai Szeretett Szolgálat honlapján rajta van a központi e-mail címünk, ez az mmsok@maltai.hu cím. Oda kell írni egy motivációs levelet, ezekre válaszolunk, és hát a menetrend az, hogy a főorvosunkkal történik először egy beszélgetés, ahol megismeri a jelölt, hogy tulajdonképpen milyen társaságnak lesz ő a tagja, hiszen ő akkor egy közösségnek lesz a tagja. Milyen szakmai végzettsége van, tapasztalata van, gyakorlata van, és hát akkor beintegrálódik, amennyiben kölcsönös szimpátia van köztünk, attól függ, hogy melyik feladatra vállalkozik, különböző föltételek vannak, azt ott nyilván mindenkivel egyénileg tudjuk megbeszélni. Teljesen kezdőket csak úgy tudunk befogadni, hogyha a végigjárják az iskolát, hiszen itt azért csak gyakorlott emberekkel tudunk dolgozni, mert egy autóval dolgozunk egyelőre, és nem olyan nagyon sok szolgálat van, tehát arra elég kevés idő van, hogy valaki itt tanulja meg, csak itt tanulja meg a szakmát.
Ön a Máltai Mentőszolgálat alapító tagja. Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre, és ön hogyan került bele ebbe a projektbe?
Hát én a Szeretett Szolgálatnak vagyok az alapító tagja, és hát kezdetben nem voltunk túl sokan, akik a máltai tevékenységet végeztük az Ugrigeti Plébánián Imre atya közösségében. Én a külkereskedelemben dolgoztam korábban, és németül elég jól beszélek, és amikor hát ugye a német kapcsolatok elindultak, akkor bizonyos dolgokat rám bíztak, és amikor idejött az a német kolléga, aki az első tanfolyamot megtartotta a német máltaiak szabványa alapján, akkor rám bízták ezt a dolgot. Nekem semmi közöm nem volt az egészségügyhöz, Úgyhogy én közgazdaságot meg szociálpedagógiát tanultam, tehát igazából nem voltam egészségügyi egyáltalán, nem is nagyon érdekelt ez a dolog. De hát akkor kénytelen voltam, Győri Attila barátomnak a segítségét kértem, aki mentőorvosként dolgozott, és egy egyházközségbe tartoztunk, hogy jöjjön segíteni, mert a szakszavakat azért én nem tudtam, hiába beszéltem jól németül, de hát ezekre a szavakról akkor hallottam először. És akkor Attila segített, és akkor bekapcsolódtam ebbe, és kedvem lett az egész dologhoz, és hát hamar rájöttem, hogy ez egy olyan speciális közösség, a mentősök közössége, ahol csak olyan embereket fogadnak be igazán, akik maguk is részévé válnak ennek, annak pedig föltétele, hogy az ember elsajátítsa a tudnivalókat, és hát utána bekapcsolódjon a valódi mentésbe. Úgyhogy én a szervező munkában vettem részt, és még ma is foglalkozom ezzel, de végeztem a tanfolyamot, és volt korábban hivatásos jogosítványom, úgyhogy hát én vezetem is az autót, tehát tulajdonképpen egész mostanáig 30 évet végigcsináltam, és hát lassanként most fogom ebben az évben abbahagyni. Az Eucharisztikus kongresszuson szerettem volna az utolsó szolgálatot teljesíteni, hát azt még nem lehet látni, hogy az mikor lesz, hát lehet, hogy addig már nem fog kitartani a licencem.
Egy kicsit személyesebb kérdés, de hogy van-e olyan emlékezetes pillanat így a Mátai mentő szolgálatnál való szolgálata alatt, amit így ki tudna emelni, hogy na, ezért úgymond megéri így szolgálni?
Hát ugye az egy banális mondás, hogy az ember, ha bármilyen segítő szakmában dolgozik, akkor mindig több szeretetet kap vissza azoktól, akik meg igyekszik segíteni, mint amennyit ő maga segíteni tud. Azonban van egy egészen sajátságos tapasztalata az embernek ebben a munkában. Nevezetesen, hogy a Jóisten hozza a különböző döntéseket az egyes embereknek az életével kapcsolatban. Mert ugye vannak ennek a szakmának szigorú szabályai, és bizony én megéltem, hogy akinek a nagykönyv szerint hát meg kellett volna halnia, hát az nem halt meg, hanem hazament. Ezt nevezhetjük ugye csodának is. Aztán olyan is volt, hogy valakinek nem lett volna szabad meghalni, és hát bizony sajnos elveszítettük. Hát itt azért nagyon látja az ember, hogy nem az ember az úr a világba, és ezt alázattal kell csinálni, és mi szoktuk mondani, hogy a beteghez le kell térdelni.
Ugye ez egy elég nagy lelki teher, ezt a szolgálatot végezni. Van esetleg olyan igevers, most szintén egy személyes kérdés, ami bekapaszkodhat így a mindennapok során, a mentőszolgálati napok során?
Hát egy jó közösség van, és hát az önvédelmet is meg kell tanulni, tehát nyilván mi egymás közt megbeszéljük az eseteket, tanulságokat is levonjuk, és hát néha szolgálat után úgy szoktuk hívni, hogy elmegyünk a kocsma poszttraumatikába, azaz elmegyünk együtt, és megiszunk egy sört, és megbeszéljük azokat a dolgokat, amit csak ebben a körben lehet megbeszélni, és így igazából meg tudjuk azt tenni, hogy valamilyen szinten azért függetlenítjük magunkat azoktól a tragédiáktól, amelyeknek hát itt-ottam ott azért részesei lesz.
Hogyan ünnepelnek most majd március 1-én? Van esetleg valamilyen nagyobb ünnepély? Akár
hát
online?
Ünnepét most a koronavírus miatt sajnos nem lehet tartani, úgyhogy majd munkával fogunk ünnepelni, és hát azt tervezzük, hogyha már egy picit lazul a helyzet, akkor mondjuk pótlólag fogjuk megtartani a kollégákkal ezt a jubileumot, mert hát végül is nem annyira fontos, hogy pont azon a napon itt ünnepet tartsunk, sokkal fontosabb az, hogy mindenki egészséges legyen, és mi is példát mutassunk azzal, hogy nem tartunk összejöveteleket ebben az időben.
Adányi Lászlóval, a Mátai Mentőszolgálat alapító tagjával beszélgettünk a mentőszolgálat fennállásának 30. évfordulója kapcsán.
Mária Rádió. Közös zarándokútra indulunk Zöld Péter atya emlékére március 14-én. Zöld Péter római katolikus lelkész az 1764-es kényszersorozások elleni székely tiltakozás egyik vezetője. Miután a tiltakozás vérfürdőbe torkollott Zöld Pétert 4 év börtönre ítélték, azonban sikerült megszöknie, majd Moldvába az ott élő csángók közé ment. A csángókról szóló írásai a moldvai magyarokról szóló első ismertetőnek számítanak. Időközben amnesztiát kapott, majd hazatért és Csíkrákoson lett plébános. Itt is halt meg 1795. június 25-én. Emlékére közös zarándokúton indulunk el Bőte Csaba testvér szervezésében.
Hát a gyerekek azért nagyon nehezen viselik a bezártságot. És ilyen kisebb zarándoklatokat lehet szervezni. És úgy gondoltuk, hogy a gyerekekkel elindulunk, és hát egy zarándoklatot szervezünk Zöld Péter atya tiszteletére. Hát ezek mindig arra alkalmas rendezvények, hogy valakit jobban megismerjük. De általában a Mária útas zarándoklatainknak mindig adunk valami témát, mottót, mert kisebb, rövidebb távokat szoktunk menni. Ugye Zöld Péter atyát 1771-ben, tehát egy kerek évforduló, tehát helyezték, szakapott a császártól kegyelmet, és helyezték Csíkrákosra plébánosnak. Igazából olyan részt vett a madéfalvi eseményekben, ugye a madéfalvi vérengzéseket, hát hogy mondjam, túléltem, és elfogták, ugye el is ítélték, megszökött, és a székely fiatalokkal Moldvába menekült, hát úgy tudom, több mint 5 évig ott volt, és bejárt a moldvai csángó falvakat, a magyar falvakat, és a püspökének beszámolót is írt. Tehát ez az egyik legelső hiteles, hát ilyen átfogó írás a moldvai csángó testvéreinkről. Tehát igazából ezzel a zarándoklattal nem csak Zöld Péter atyáról, hanem a moldvai csángó testvéreinkről is szeretnénk megemlékezni. Ő a madéfalvi események alatt a Szent János templomnál volt, ott a Csobotfalván, kint a mezőbe, egy árpádkori templom plébános, és ugye hát a Rákoson fejezte be az életét, ott van eltemetve, de madéfalvi iskola is Zöld Péter atyáról van elnevezve ilyen értelemben, úgyhogy mi a Szent János templomtól indulunk, március 14-én, és ott a mezőn keresztül szépen elmennénk Rákosra, az ő sírjához, és onnan elmennénk abba a templomba, ugye, hogy az iskolába, ahol, hát ugye, amit hol neveztek el, és végül a madéfalvi vérengzés emlékhelyén fogjuk ugye rendezvényünket befejezni. Én úgy gondolom, hogy ugye 48-ra emlékezve, ugye a március 15-ére készülve, március 14-én ez egy vasárnap, hát alkalmas ez a gondolatsor arra, hogy egy kicsit a gyerekeinket, hát az igazuk mellett való kiállásra biztassuk, bátorítsuk.
Hogyha Zöld Péter atyára gondolunk, a ma embere mit tanulhat az ő személyétől?
Nekünk papoknak, tanároknak mindig ott van a helyünk a híveink, a diákjaink mellett. Tehát Zöld Péter atya biztos, hogy jól el volt ott a újra evangelizáció, ugye a keresztény restitúció idején. Tehát ő biztos, hogy sok kegyelbe és segítségbe részesült. És mégis, hogy mondjam, kiállt a katona sors elől menekülő fiatalok mellett. Azok az ő hívei, és neki ott a helye mellettük. És én mindig nagyra értékelem azt a szülőt, azt a papot, azt a tanárt, azt az orvost, aki tényleg kiáll az ő hívei, gyermekei, betegei mellett. És azt gondolom, hogy mi értelmiségiek nem szabad elszakadjunk a négytől. És Zöld Péter atya vállalta a sorsot a legényekkel együtt, és nem okosan ottan magyarázkodott, hanem velük együtt bújdósat Moldvába, és megszervezte ezeket a falvakat, prédikált, lelkesítette őket, és hát ugye, hogy mondjam, ezt mindannyiannak meg kellene tanuljuk. Mert az a baj, hogy a mai ember nagyon könnyen csak saját érdekét nézi, hogy nekem minden. Férfinak vagy nőnek mi a dolgom? Hát ugye Szent János, Szent József is a kis hírös mellett kiállt és menekült vele Egyiptomban, pedig mondhatta volna, miközben hozza, nem az én gyerekem. És ugyanúgy gondolom, hogy hát Zöld Péter atya is mondhatta volna, hogy fiúk, hát amit főztetek, egyétek meg, nem az én dolgom. De ő mégis sors közösséget vállalt, hát az ő híveivel. És azt hiszem, hogy nekünk mindannyiunknak valamit tanuljunk tőle, és tőlük, és adja az Isten, mi is magunk módján tényleg vállaljuk a ránk bízottakat.
Hogyha mindezekre egy zarándok út alkalmával nyílik lehetőség, akkor ez egy különösen szép dolog.
Hát ugye sokféleképpen lehet egy leckét tanárnak megmagyarázni, vagy elültetni, vagy elmélyíteni a gyerekekben. Tehát ugye az órán ülünk az iskolában, szemtől szembe, elmondja a tanár magáét, megmarad, ami megmarad. Én azt láttam, hogy egy ilyen zarándok út, tehát mint pedagógiai eszköz, hát nagyon-nagyon ki lehet használni, fel lehet használni arra, hogy tényleg valamilyen értéket, valami üzenetet beleírjunk, elmélyítsünk, rögzítsünk a, hát a diákokba vagy önmagunkban. Tehát ez egy nagyon jó pedagógiai eszköz, és én tudom, jó, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus is, hát nagyon sokszor ezt csinálta, tehát hogy hányszor írja a Szentírás, hogy innen oda menet, útközben ezt beszélték, ezt csinálták, mindent, tehát hogy ez a mozgásban lévő tanulás, tehát ez testünk, lelkünk együtt mozog, ez egy nagyon-nagyon ősi eszköz, és hát én ezt mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy most jön a szép tavasz, és hajrá! Én azt hiszem, hogy minden vidéknek megvannak a maga Zöld Péterei, megvannak a maga értékei, amiket hát megismerni gyermekeinkkel, megismertetni, hát fontos lenne. Hát ugye most a koronavírus miatt azért nem merem hívni nagyon a testvéreket. Mi minden esetre úgy néz ki, hogy hát találkoznánk a valószínű Csíksomjon, és onnan átmennénk a Szent János templomba, ami Délne határában van, és onnan mennénk a mezőn keresztül Rákost érintve Madé falvára. És mindez, hát ugye március 14-én vasárnap lenne, hát aki mégis csak érdeklődik, az a magnifikát.ru oldalon a részleteket majd megtudhatja.
Böjte Csaba testvért hallották.